Translációs biomedicina. Ez a neve annak a sikeres pályázati támogatást nyert projektnek, amelynek célja a gyulladásos és degeneratív betegségek úgynevezett patogenezisének megértése és a célzott terápiás lehetőségek kidolgozása. Sokakat érintő betegségről van szó, amelynek nem csupán az érintett személy a szenvedője, hanem valójában ez jelentős társadalmi gazdasági terhet is jelent. Köszöntöm a telefonvonal végén dr. Kemény Lajos professzor urat, a Szegedi Tudományegyetem bőrgyógyászati és allergológiai klinikájának igazgatóját, a projekt szakmai vezetőjét. Arra kérem, hogy ismertesse a projekt lényegét. Fordítsuk le, tegyük közérthetővé a laikusok számára is.
Köszönöm szépen mindenek előtt a megtisztelő megkeresést. A kutatási programban egy korábbi 4 éves tématerületi kutatási program folytatására kaptunk lehetőséget. Azaz ezek a mostani kutatási irányok már az elmúlt években is támogatást kaptak, és a projektnek az eredményes lezárása adta meg a lehetőséget ahhoz, hogy az eredmények alapján újabb kutatási támogatást nyertünk el, és valójában a már korábban megkezdett kutatásainkat folytatjuk. Ez nagyon fontos a kutatócsoport életében, hogy egy hosszú távú tervezés válik ezzel lehetségessé, tekintettel arra, hogy általában a kutatási támogatások, hogyha 1 vagy 2 évről szólnak, akkor nagyon nehezen lehet tervezni, mert kutatókat kell felvenni, utána ha azok nem érzik biztosnak, hogy a további alkalmazásukra is lehetőség van, akkor lehet, hogy inkább választanak egy másik kutatóhelyet, ahol biztos állásuk lehet, vagy legalábbis hosszú évekre lehet tervezni. Ez most arra ad lehetőséget, hogy a korábban megkezdett 4 éves programot folytassuk, és ezzel nem szakadnak félbe nagyon ígéretes kutatások.
Bocsásson meg, a 4 éves eredményt azt miként tudja összegezni?
Alapvetően a bőr, bél és agy. Ez a 3 olyan terület, ami aki nem annyira járatos az orvostudományban, eléggé távoli szerveknek tűnnek. Ami összeköti ezeket mégiscsak, az a gyulladás. És a gyulladásos folyamatok, a gyulladásnak a kialakulása, a gyulladásnak a mechanizmusában nagyon sok hasonlatosság van a különböző szerveket érő gyulladáskeltő ágensek esetében, és közös mechanizmusok deríthetők fel, és azzal, hogy megértjük jobban a gyulladásnak a kialakulását, ezzel mind a bőr, mind pedig a bél, illetve más szervek gyulladásos betegségein is tudunk segíteni.
És nagyon hogy jön a képbe a degeneratív betegség?
Általában a gyulladás az egy akut folyamat, csak amikor krónikussá válik, a gyulladásnak a tartósága, ha elhúzódó gyulladásos folyamatot látunk, az előbb-utóbb az adott szervet megbetegíti. Ha gondolunk például ízületi gyulladásokra, ami egy akut probléma lehet, de hogyha tartósan fennáll a gyulladás, akkor az ízület tönkre mehet. Közel az én témámhoz a pikkelysömör áll, ami egy gyulladásos immunerezetű betegség, elsősorban a bőrt érinti, betegek mintegy 30-50%-ában az ízületek is megbetegednek, és abban az esetben, hogyha az ízületi gyulladást nem kezeljük, akár fél éves késedelem történik, akkor egy idő után végleges degeneratív változások kialakulnak az ízületben, azaz későn kerül a beteg orvoshoz, akkor utána már a hatékony terápiával sem tudunk segíteni, vagy legalábbis a további rosszabbodást meg tudjuk akadályozni, de a már kialakult károsodásokat nem tudjuk. Tehát a gyulladás és a következtében kialakuló tartós, maradandó szervi károsodások kéz a kézben járnak egymással.
A célzott kezelések felértékelődtek már, és ennek a kutatásnak is az egyik célja, ugye, egy megfelelő, hatékony célzott kezelés kidolgozása.
Igen, hát ez azt jelenti valójában, hogy az immunrendszer működését nagyon sokféle módon lehet befolyásolni. Amikor az immunrendszer túlságosan aktív, megtámadja a saját szöveteinket, és ennek következtében kialakul egy gyulladásos bőr, vagy gyulladásos bélbetegség, vagy gyulladásos ízületi gyulladás, akkor az egyik lehetőség, ami nagyon sokáig az egyedüli lehetőségünk volt, olyan gyógyszereket adtunk, ami az immunrendszert úgy kompletten a blokk gátolta. Ennek minden nem kívánatos hatásaival együtt, azaz a betegeknél egy ilyen általános immunrendszert gátló gyógyszeres kezelés, az immunszupresszió egyidejűleg mellékhatásként gyakori fertőzéseket tudott eredményezni, és ennek megfelelően és egyéb későbbi szövődményeket, akár daganatoknak a kialakulását is a tartós immunrendszer működését gátló gyógyszerek miatt. De most ehelyett, a stratégia helyett jöttek az úgynevezett célzott kezelések, amikor nem az egész immunrendszer működését gátoljuk, hanem egy-egy a gyulladás kialakulásában kulcs szerepet döntő fehérjét blokkolunk, vagy olyan útvonalakat, amik a kóros fehérje által kiváltott gyulladásos mechanizmus gátolják. Ezzel elérhető az, hogy nem az egész immunrendszert gátoljuk, és ezzel bizonyos esetekben olyan mellékhatást generálunk, amit szeretnénk elkerülni, hanem egy-egy fehérjét blokkolunk, azzal sokkal célzottabban tudjuk a betegséget jó irányba vinni. Tulajdonképpen a célzott kezelés ezt jelenti, hogy egy-egy fehérjének, vagy egy-egy fehérje által kiváltott gyulladásos útvonalnak a gátlása, tehát ettől hívjuk célzott kezelésnek, és ezzel sokkal kevesebb mellékhatás mellett tudjuk sokkal eredményesebben kezelni a beteget.
Azt olvastam az ismertetőben, hogy a kutatás számos ponton kapcsolódik a COVID-19 pandémiához is.
Tehát a COVID-19 pandémiához is kötődik a kutatás több része, nevezetesen miután az immunrendszer befolyásolása az, ami egy gyulladásos bőr vagy bélbetegség esetében a vizsgálódásunk tárgya, hogy hogyan lehet az immunrendszer célzottan befolyásolni, és nyilván az immunrendszernek a jelentősége, szerepe most általában az emberek számára is nyilvánvalóvá vált itt a COVID-19 betegség kapcsán, illetve a védőoltások kapcsán, hogy mennyire fontos, hogy az immunrendszerünk hogyan működik. Tehát azzal, hogy mi az egészséges és gyulladásos betegségekben vizsgáljuk, hogy az immunrendszer hogyan működik, és hogyan lehet befolyásolni az immunrendszer működését. Ez a másik oldalról, hogy hogyan lehet aktiválni az immunrendszer működését bizonyos védőoltásokkal, vagy egy védőoltásnak a hatékonyságát, hogyan lehet monitorizálni, követni az immunrendszer vizsgálatával. Ez egy kapcsolódási pont a gyulladásos betegségek és a COVID-19 mellett. Egy másik, egy nagyon gyakori kérdésként merült fel az elmúlt években, hogy amikor az immunrendszer működését blokkoljuk, akár hagyományos gyógyszerekkel, akár újabb célzott terápiákkal, hogy ezek vajon a koronavírus elleni vakcináknak a hatékonyságát mennyire befolyásolja. Ez egy nagyon kritikus kérdés volt, és még mind a mai napig az, hogy amikor egy betegnek olyan gyógyszert kell adjunk, ami az életminőségét javítja, illetve ha nem adjuk, akkor adott esetben súlyos életveszélyes szövődménye alakul ki a betegnek, tehát adnunk kell ezeket az immunrendszer működését, adott esetben csökkentő, akár célzottan csökkentő gyógyszereket, hogy vajon a COVID vakcinák ugyanúgy hatnak-e. Sikerült megállapítanunk, hogy azok a célzott terápiák, amelyek mellett a koronavírus vakcinák például teljesen nyugodtan adhatók, abszolút nem befolyásolják a vakcina hatékonyságát, illetve vannak olyan célzott terápiák is, amelyeknél a vakcina bizonyos típusú hatékonysága azért csökken. De a vakcinák esetében is, amit általában szokás mérni, az a vakcina által kiváltott ellenanyag termelés, de azt például ki tudtuk mutatni, hogy azoknál a betegeknél, akik komoly antitesttermelésre nem vagy kevésbé képes egyének különféle okok miatt, azoknál is kialakul egy immunválasz, csak itt nem az immunglobulin termeléssel, hanem a T-sejtes immunválasz mérésével tudunk kimutatni bizonyos fokú védettséget, és valóban klinikumban is lehet látni, hogy nem kielégítő antitesttermelés esetén is tud a szervezet védekezni a koronavírusok ellen.
Az hogy értendő, professzor úr, hogy a kutatás végeredménye a személyre szabott molekuláris terápiák és a fejlett gyógyszerterápiás eljárások mellett lehetőséget ad orvostechnikai eszközök kifejlesztésére is?
Főként a neurológiai betegségek kutatása kapcsán az egyik kutatócsoport vizsgálódik a tekintetben, hogy bizonyos agyi aktivitások hogyan befolyásolhatók külsőleg bizonyos orvostechnikai eszköznek az alkalmazásával, és ilyen szempontból, tehát ez egy orvostechnikai eszköznek a fejlesztése, ami úgy szintén a kutatási program egyik részét képezi, illetve a különféle fényterápiás eszközöket, amiket korábban fejlesztettünk, azok is orvostechnikai eszközként az immunrendszert tudják befolyásolni, és ezeknek a további fejlesztése, vizsgálata az, amit úgy szintén megcéloztuk a programban.
Hát, hogyha már a fényterápiás eszközöket említette, azért én is megemlítem, hogy ez az, amiért tavaly a Széchenyi díjat megkapta, amihez illik gratulálni is, és akkor folytatnám a beszélgetést azzal, hogy mindez, amit most az imént mondott, azt is jelzi, hogy nem csak orvosok vesznek részt a kutatásban, hanem mérnökök is ezek szerint.
Igen, tehát ez multidisziplináris kutatás, ma már annyira specializálódik még akár egy-egy szakma is, hogy még a szakmán belül is az orvosok közötti együttműködés elképesztően fontos. Emellett a projektben legalább annyi biológus dolgozik, mérnökök. Mi ebben a programban alkalmazunk olyan új technológiát, aminek során laboratóriumban háromdimenziós formában állítunk elő szöveteket, ez lehet bőr kiinduló szövet, ez lehet egy hasnyálmirigyből kivett darabkának a sejtjeiből a növesztése egy szövetnek. Tehát minden esetre laboratóriumi körülmények között sejttenyészetből ilyen háromdimenziós bőrt tudunk adott esetben előállítani, és ehhez olyan eszközök kellenek, amelyeket hát leginkább mérnökök tudnak már kezelni, ezek úgynevezett bioprinterek, amik hát más típusú tudást igényelnek, mint az orvosi végzettség. Tehát itt mérnök, orvos, biológus, és hát a matematikusokat is nagyon említenem kell. A járvány matematikusok nagyon előtérbe kerültek az elmúlt években, de a bioinformatika az egy olyan tudományterület, ami az orvostudomány egészét érinti egyébként, és ma már olyan nagy adatbázisoknak az elemzése lehetséges, amelyekben több tízezer, százezer paramétert lehet vizsgálni. Meglévő publikus adatbázisokról beszélek, amiknek egy más típusú analízisével új eredményeket lehet generálni. Az egyik kollégám éppen alapvetően ilyen nagy adatbázisokban új hipotézisek felállítására keresett választ, és ezt tovább laboratóriumban vizsgálta, és Nature Cancer-ben publikálta nemrégiben éppen az eredményeit. Bioinformatikával dolgozó, mondjuk éppen bőrgyógyász volt, de legyen szakmáknak az együttműködése az, ami jelentős eredményeket tud hozni.
Én a bevezetőmben említettem, hogy ennek a betegségnek nem csupán az érintett személy a szenvedője, hanem ez kihat társadalmi-gazdasági szempontból is. Azért, mert hogy hosszú távra kiesik az érintett személy, mint munkaerő a termelővilágból?
Elsősorban ez ezt jelenti, amikor valakinek olyan bőr- vagy gyulladásos bélbetegsége van, hogy elveszíti a munkáját, amire nagyon sok adat van. Adott esetben a bőrtünet, ami látható, mondjuk a kézen vagy az arcon lévő bőrtünet, elég sok szakmát lehetetlenné tesz, és egyszerűen nem tudja elvégezni a munkáját, vagy azért, mert ténylegesen olyan károsodás alakult ki a bőrben vagy ízületben, ami miatt nem tud bizonyos finom munkákat elvégezni, vagy pedig egyszerűen azért, mert a látvány nem igazából jó, és nem szívesen alkalmazzák. Vannak erre adatok is, hogy akinek krónikus bőrbetegsége van, adok kisebb eséllyel kapnak egy munkáltatótól munkát, mint ha valaki egészséges, szép bőrrel jelentkezik ugyanolyan képességek mellett. Ennek a pszichológiája elismert, mindenki azt szereti inkább, ami körülveszi, hogy inkább valami szép legyen, és sajnos ez erre is kihat. Tehát erre vannak adatok, hogy ugyanolyan kvalitású emberek esetén, akinek hibátlan a bőre, azt nagyobb eséllyel alkalmazzák.
Igen.
A másik kihatása, a gazdasági kihatása, nem csak az, hogy időnként elveszítik a munkájukat, vagy elveszítették, mert szerencsére nagyon hatékony terápiák vannak ma már. Tehát egyik oldalról nem fizet adót, hogyha valaki elveszítette a munkáját. A másik oldalról, ami gazdasági teherként azért jelentkezik, hogy a legújabb terápiák azért éves szinten 2-3 millió forint per betegben is lehet gondolkodni. Tehát ez nagyon jelentősen a költségvetést is megterheli. Ezért olyan új terápiák fele is kacsingatunk, ami adott esetben nem egy élethosszig tartó kezelést igényel, hanem adott esetben egy-egy ilyen krónikus betegséget, ha a korai szakban kezelünk, elképzeléseink, hipotéziseink alapján talán végleges gyógyulást is el lehet érni.
Hát ez egy nagyszerű hír. Van még egy fontos része a kutatásnak, amely úgy szintén nagyon sok embert érint, a különféle gombás fertőzésekre gondolok.
Igen, a bőrön lévő mikróbák, amelyek között baktériumok, gombák egyaránt előfordulnak, ezek nagyon sok embernek okoznak problémát. Nagyon gyakori, hogy a bőrön egyébként egészségeseken is ott lévő mikróbák okozzák a bajt. Például gondolatunk egy súlyos aknés vagy pattanásos bőrű egyénre, ami nem fertőzés, de a bőrön lévő mikróbákra adott szervezetnek egy kórosan fokozott válasza, ami az egyik kutatásunk iránya egyébként, hogy miért van az, hogy bizonyos esetekben a bőrünkön normálisan is ott lévő mikróbát nem toleráljuk, és egy nagyon heves gyulladással válaszolunk rá. A másik kérdés itt pedig a gombás fertőzések is. Ugye a gombákkal is együtt élünk, és a gombák elleni védekezése a hámnak, a nyálkahártyának is a vizsgálódások egyik célja. Ugye a gombákkal is együtt élünk, csak vannak olyan egyének, akiknél ugyanaz a gomba jobban szaporodik, jobban növekszik és betegséget okoz, más esetben ugyanaz a gomba adott esetben elég jól kontrollal tartható, szervezet le tudja kezelni, és nem alakul ki súlyos betegség. És az egyik munkacsoportunk éppen azt vizsgálja, hogy a különféle gombák hogyan befolyásolják a szervezetnek az immunrendszerét, immunvédekezését, és mi eredményezi azt, hogy időnként súlyos fertőzés lesz, máskor pedig jó kontrollal tartjuk.
Professzor úr, hogyha 4 év múlva keressük meg, hogy a projekt eredményéről érdeklődjünk, akkor mit szeretne elmondani, vagy mire van kilátás?
Én azt remélem, hogy új terápiás célpontokat és új terápiás lehetőségeket tudunk majd felmutatni, és nagyon bízunk abban is, hogy a már megkezdett kutatásaink eredményeként most tervezett klinikai vizsgálatok eredményeit is már be tudjuk mutatni, és egy-egy betegségben reméljük új terápiás eljárás, új eredményt tudunk majd bemutatni.
Sok sikert kívánok a kutató munkájukhoz. Köszönöm szépen, professzor úr, az interjút.
Köszönöm.